Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 17. század végén az európai protestáns szellemi életet, a teológia világát látszólag még az ortodoxia és a pietizmus, a teoretikus dogmatizmus és jámbor kegyesség közötti vita uralta, ám a korai felvilágosodás idején egyre inkább két új bölcseleti irányzat, az empirizmus és a racionalizmus felől érték komoly kihívások a hagyományos vallási szemléletet, gondolkodásmódot. Az említett két bölcseleti iskola közül az empirizmus, amelyet az angol Francis Bacon hívott életre, a kortárs teológiára ható módon pedig John Locke képviselt, azt állította, hogy minden ismeret és tudás az érzéki tapasztalatból származik, a nem tapasztalható valóságok tehát valójában nem valóságok, hanem vélekedések. Mivel pedig a nézet képviselői úgy vélték a vallásban, a hitben, tapasztalati tények helyett mítoszok és misztériumok vannak, a vallás egész világa és vele az Isten eszme is ábránd, álom, képzelgés, az emberi fantázia szüleménye. De nem vélekedett méltányosabban a hit és teológia dolgairól a klasszikus formájában a francia René Descartes által megfogalmazott racionalizmus sem, amelynek képviselői úgy vélték, a valóság észszerű és egyedül gondolkodás útján ismerhető meg. Ebből pedig a keresztény tanításra nézve azt a következtetést vonták le hívei, hogy csak a misztériumtól, a természet felettitől megfosztott, észszerű vallás lehet hiteles, minden egyéb pedig, amit a teológusok állítanak, mivel észszerűen nem igazolható, legfeljebb bizonytalan, soha be nem bizonyítható hipotézis. Ami a vallásból észszerű, az a természetes erkölcs körébe tartozik, hiszen ez irányítja a józan értelem belátásai szerint az életünket. Ami viszont Isten létezését vagy a kinyilatkoztatás tényét illeti, Descartes, aki nem kívánt az ekkor már formálódó filozófiai ateizmus híveinek táborához csatlakozni, egyszerűen azt a megoldást választotta, hogy az értelem nem illetékes Istenről, a hit dolgairól, a tanítás lényegéről véleményt formálni, még annak elismerése mellett sem, hogy a vallási állítások lehetnek igazak, de értelmi úton beláthatatlanok, elfogadásuk vagy elvetésük a napi élet az emberi viselkedés szabályrendszerének eleme, nem pedig tudatos megismerés dolga. Ami ezek után a vallás természetének és az Isten kérdésnek a filozófiai és teológiai megítélését illeti, két a hagyományos teizmustól eltérő látásmód körvonalazódott az európai szellemi életben. Az egyik a panteizmus volt, Istennek a világ mindenséggel való azonosítása gondolata. Ez a szemlélet felbukkant korábban már Giordano Bruno rendszerében is, klasszikus megfogalmazását azonban a holland zsidó bölcselő Spinoza rendszerében nyert el, aki a világ értelmileg belátható és be nem látható valóságra osztásának a keresztény hagyományban, de Descartes racionalizmusában is meglévő dualizmussal ellen érvelte gondolatjegyében. A panteizmus szerint tehát értelmetlen dolog teremtőről és teremtett világról beszélni, hiszen a kettő azonos, Isten benne van a világban, annak változásában, fejlődésében teljesíti ki önmagát. Ebből az következik, hogy értelmetlen dolog a személyes Isten képzete. Isten nem kívülálló teremtője és irányítója a valóságnak, hanem maga ez a teljes valóság. Ebből természetesen következik a hagyományos vallási fogalmak értelmezhetetlensége, hiszen sem kinyilatkoztatás, sem gondviselés nincs, mert ezek a fogalmak egy a világtól független, azon kívülálló lényt feltételeznek. A panteista szerint viszont Isten van, de nem más, mint a változó, fejlődő világegész. az ember nem törvényei vagy önközlése révén ismerheti meg, hanem a világ és benne saját léte át és megélése révén, hiszen ez az Isten azonos a számukra megmutatkozó természeti renddel és törvénnyel, a belőle felismerhető erkölcsi renddel. A vallás hagyományos fogalmai és gyakorlatai így üresek, ami a helyükbe kerül egyedül az az észszerűen belátható morális rend, ami maga Isten. Ez a megközelítés a 18. század elejének protestantizmusában határozott elutasításra lelt hatása és a vele való polémia szinte csak a protestáns világ perifériájának számító francia földön, és Spinoza szülőhazájában, Hollandiában volt érezhető. Csak a következő 19. században talált követőkre és ellenfelekre a kontinens, főleg Németország protestáns teológusai bölcselői között. Más volt a helyzet az Isten létét és a világhoz való viszonyát új módon értelmezni akaró másik filozófiai, sőt, teológiai álláspont a deizmus esetében. A deista hisz Isten létezésében és személyes a világtól különböző mi voltában. Elfogadja azt, hogy a világot annak természeti folyamataival és természeti törvényeivel együtt Isten teremtette. Ám úgy véli, Isten és a világ eleven kapcsolata a teremtéssel és a működési rend isteni megalkotásával véget ért. Isten a továbbiakban Deus absconditus, rejtőzködő, a világot kívülről szemlélő lény, aki nem avatkozik többé a valóság folyamataiba. Ebből az erősen a racionalista paradigmához igazodó felfogásból az következik, hogy nincs gondviselés, nem léteznek csodák, hiszen ezek nem volnának mások, mint Isten beavatkozásai a világ folyásába. Éppen ezért nincs kinyilatkoztatás, megváltás sem. A reálisan létező vallások, teológiai rendszerek, babonás elképzelések, téves ismeretek, az emberi közösség maga számára alkotott szabályozó rendszerei. Ha van némi létjogosultsága a vallásnak, az egyrészt a természeti és természetes rend ember általi el- és felismerése, másrészt a teremtett valóságot irányító természettörvény, erkölcsi törvénnyé való lefordítása. Isten tehát van, de nincs közünk hozzá, vallásosságunk igazi tartalma pedig nem lehet más, mint a morális rend az ész és célszerűen vezetett élet szabályainak felismerése és követése. Végső soron tehát a deizmusban a hit helyébe a morál lép. A vallás nem más és nem több, mint az erkölcsi cselekvések elmélete és gyakorlata. Ez a megközelítési mód a 17. század végén Angliában nyerte el kidolgozott formáját, fénykorát pedig 100 esztendővel később a francia felvilágosodás nagy korszakában élte, időközben azonban komoly szellemi kihívást jelentett a protestáns szellemi életben is. A német lutheránus teológiára is nagy hatást gyakorolt a morális racionalizmus és deizmus néhány jelentős képviselője. Ezek sorát a vallás témáival csak érintőlegesen foglalkozó, ám az empirizmus és racionalizmus hagyományait összekapcsoló, ebből adódóan a vallási kérdéseket távolságtartó deizmusra megítélő John Locke nevét kell megemlítenünk. Szerinte az emberi elmében nincs semmilyen természetes velünk született ismeret. Elménk tabula rasa, tiszta lap. Minden tudásunkat a tapasztalatból merítjük. Ezért lehetetlen, hogy vallási eszméink valamilyen megérzésből vagy tapasztalat előtti tudásból származzanak, egy sajátos vallási beállítódásnak, habitusnak legyenek a termékei. Istenről sem lehet tapasztalatunk, sem létéről, sem miben létéről nem tudhatunk semmit. Isten létezése tehát csak sejtés vagy feltételezés, ám ő, ha van is, passzív szemlélője róla való fantáziálásunknak. Ez a fantáziálás azonban a valóságos igazság alapját öltheti a világban, akkor pedig csak fanatizmus és türelmetlenség fakad belőle, a természetes morális elvek megfogalmazására szolgálna pedig. Erről írta a Vallási Türelemről címet viselő híres értekezését, amelynek egyetlen apró szépséghibája az volt, hogy a toleranciát a korabeli angol közfelfogásnak megfelelően egyedül a katolikus egyházra nem javasolta kiterjeszteni. A deista szemléletet kidolgozott vallásbölcseletként a kontinentális teológia élet számára elsőként John Toland jelenítette meg. Toland, aki 1670-ben az írországi Ardagban született Glasgow Egyetemén bölcseletet jogot tanult, tanított Glasgow, Edinburgh, Leiden, Oxford Egyetemén, élete utolsó szakaszában pedig 1722-ben bekövetkezett haláláig Londonban élt. Egész életében jogászként működött, közben azonban sorra írt a vallási témákat tárgyaló műveit. Ő volt az első olyan teoretikus, akit a szabad gondolkodó minősítéssel szokás emlegetni, hiszen egyszerre képviselt panteista és deista nézeteket. Azt vallotta, hogy maga a kinyilatkoztatás is észszerű, a mindenben benne lévő Isten üzenete az emberi józan értelem számára, ez a józan értelem pedig minden irracionálistól megfosztott tudományvallás megteremtésére törekszik, amely a teremtett világot, a természet tudományosan felismert törvényei, az ember világát pedig a természetes erkölcsi észszerűség elvei alapján próbálja értelmezni. A vallás világában minden észszerű, ami pedig nem az, az merő képzelgés vagy csalás. Ezt a véleményét különösen a Nem titokzatos kereszténység címet viselő munkájában fejtette ki, amelynek példányait még az anglikán államegyház tűrés határát is áthágó mondandójuk miatt Dublinban hóhérbe tette mágjára. Az övénél sokkal elevenebb volt az a hatás, amelyet az angol arisztokrata Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury gyakorolt mindenek előtt a német luteránus teológiára. Az anglikán vallásban és államegyházban nevelkedett Shaftesbury 1671-ben Londonban látta meg a napvilágot főúri familiában. Oxfordi tanulmányait, a kontinensen tett utazásait követően rangjának megfelelően politikai pályára lépett. 1695-től az angol alsóháznak, 99-től a lordok házának lett a tagja, az angol politikai élet szabad elvű képviselője, aki közéleti szereplése mellett mintegy kedvtelésből foglalkozott morális és vallásbölcseleti kérdésekkel. Filozófiai felfogására főképpen John Locke empirikus bölcselete és a vallási türelem jelentőségét hangsúlyozó véleménye hatott, a vallás értelmezésének főbb kérdéseiben azonban véleményét John Toland nézeteihez igazította. A vallásról kapcsolatos véleményi talán a legközvetlenebbül mégis a francia Pierre Bayle ateizmusba hajló deizmusa határozta meg, akihez személyes barátság is fűzte. Írásai tanúbizonysága szerint Shaftesbury határozott ellenfele volt a skolasztikus arisztoteliánus hagyománynak, és elsősorban Platón gondolatait igyekezett követni. Meggyőződése szerint az ember életében és erkölcsi felépülésében nélkülözhetetlen a vallásosság, ám ez igazi lényegében nem a kinyilatkoztatásban, vagy az annak tartalmát közvetítő teológiában, hanem a racionális moralitás világában ölt testet. Természettől adott emberi erkölcsiségünk célja és ideális állapota egy olyan univerzális harmóniá, a lélek békéje és derűje, amely egyfajta nem tematikus, természetes vallásosság és istenhit belátásán, elfogadásán alapul. Ezzel a harmonikus vallásossággal állnak nézete szerint ellentétben azok a tételes vallások, amelyek lényege a hamis intellektualizmus és a hit egész világot átható türelmetlensége, amely az emberi erkölcsiséget és az ember boldogság iránti vágyát is lerombolja. Ezzel a moralizáló vallásosság eszményével a vallásnak a jó életvezetésre, a természetes erkölcsiségre és nem kevés hedonizmusra való leszűkítésével Shaftesbury jelentős hatást gyakorolt a francia és a német felvilágosodás vallásbölcselőire, sőt a teológiai felvilágosodás későbbi képviselőire is. Ugyanennek a szellemiségnek volt a képviselője Joseph Butler. Butler 1692-ben Wandgate-ben, Berkshire grófságban született presbiteriánus kereskedő családban. Fiatalon lépett át az anglikán államegyházba, teológiát Oxford Egyetemén tanult. Ezt követően több helyen szolgált lelkészként, majd pedig királynői káplán volt. 1740-ben Bristol, majd Durham püspökévé nyert kinevezést, a halál pedig Bathban érte 1751-ben. Butler egyszerre volt a deista vallásszemlélet kritikusa és híve, nevéhez a vallási analógia fogalom bevezetése fűződik. Analógia alatt azt értette, hogy a vallásban valójában mintakövető gyakorlatot folytatunk. Nem tudás vagy tapasztalat, tehát vallásosságunk alapja nem ismeret vagy isteni kinyilatkoztatás, hanem az, hogy a hívő magatartás és meggyőződés analóg módon él tovább az emberi közösségben. Az angol deista hagyomány fontos részese volt Matthew Tyndale. Tyndale Devon grófságban Bear Ferrer településen látta meg a napvilágot 1657-ben anglikán lelkész gyermekeként. Fiatalon Oxford Egyetemén jogot tanult, rövid ideig praktizált is, 1685-től pedig Oxfordban egyetemi kinevezést nyert. Amikor a dicsőséges forradalom utáni időben II. Jakab király személyében katolikus uralkodó került az ország élére, aki országa óvatos rekatolizálására is kísérletet tett, Tyndale király hűsége kifejezéseképpen katolizált. Mindez nem tartott sokáig, hiszen 1688-ban visszatért az anglikán államegyházba. A következő évtizedekben folytatva jogászi munkáját, liberális egyházpolitikai nézeteket képviselt. Ebben a szellemben az anglikán államegyház és annak hierarchikus rendje ellen névtelen műveket adott közre. 1697-ben, amelyet a parlament mágiára küldött, a szerzőnek azonban, aki jogászi hivatását élete végéig zavartalanul gyakorolta, bár közben folyamatosan vallásbölcseleti témák foglalkoztatták, nem támadtak nehézségei a hatóságokkal. 1706-ban a Keresztény Egyház jogai című munkájában is az államegyházi rendszer ellen emelte fel a szavát. Ugyancsak név nélkül adta közre a kereszténységről írt dialógus formában megfogalmazott munkáját, amelyet a kortársak és az utókor a deizmus bibliaiaként emlegetnek. Tyndale ebben az írásában a minden emberi kultúrában megjelenő Isten létét és a világ dolgaitól való távol létét egyaránt állító természetes vallásból indult ki, és azt állította, hogy a kereszténységben csak annyi hiteles, ami a természetes moralitás és a természetes észelveinek megfelelő, a világ szellemileg egyenértékű vallásai pedig egytől egyig az igazi, természetes vallás deformációi torzulásai. Ez a meggyőződése vezette a Biblia kritikai vizsgálatában is, hiszen abban a természetjog, a természetes erkölcs, a természetes értelem határait meghaladó, a tiszta deizmus eszmét elfedő képződményt vélt felfedezni. Tindél élénk vitákat kiváltó nézetei meghatározó szerepet játszottak a 17. századi angliai deizmus vitában, amelyben olyan jelentős gondolkodók is részt vettek, mint a kiváló fizikus Isaac Newton, vagy a neves közgazdasági író Adam Smith. De az angol deisták a gondolatai Voltaire és más francia bölcselők reflexiói mellett hamar utat találtak Németföldre is, ahol az első időben főleg Joachim Johann Spalding vette át gondolataikat, később a felvilágosodás delejlőjén pedig Gotthold Ephraim Lessing merített eszméikből. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk végére értünk legközelebb, június 5-én folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.